Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni! Milyen gyönyörű a szép dicséret! Amen! Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében, Övé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen! A 84. Zsoltár első versét énekeljük, ó seregeknek Istene. A 489-es dicséretet énekeljük, annak mind a négy versét, örök élet a reggele.
Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a reggele. Örök élet a regg
gyertek fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjét olvasom Márk evangélium a 15. fejezetéből 33-tól 41. terjedő verseket, melyeket hallgassunk meg helyünket elfoglalva figyelmesen. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan fölkiáltott, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ami ezt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak, nézd, Illést hívja! Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt, lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a Magdalai Mária, tovább a Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salomé, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását, értek fennállva, imádkozzunk. Örökké való Istenünk, mennyei édes atyánk, köszönjük, hogy te fiadat adtad értünk, aki fölment a menny trónusára, és ott uralkodik mindenek felett. Téged kérünk, te tarts meg bennünket, mint egyházadat, gyülekezetedet a lélek egységében, és a mi Urunk békességének kötelékében. Te vezess bennünket, és ez egész teremtett világot a Krisztus imádására. Add, hogy lássuk, ő él és uralkodik, és add, hogy tudjuk magunkat odaadni, odaszánni, hogy őt szolgáljuk a te dicsőségedre. Köszönjük az elmúlt hét minden áldását, minden ajándékát, minden irgalmadat és jóságodat, amelyet kiterjesztettél mi reánk. És köszönjük, valahányszor hozzád kiáltottunk, meghallgattál, igédet olvastuk, megszólítottál. Köszönjük, hogy annyi minden között te őriztél, áldottál, vezettél és gyámolítottál minket. Most is légy hát velünk. Erre kérünk téged, ígéddel és szent lelkeddel. Amen. Az ige hallgatására készülve a 119. Zsoltár első versét fogjuk énekelni. Előtte a gyermekeket hívom ide, akik gyermekisten tiszteletre indultok. Gyertek bátran! Tudom, hogy az iskolában vannak olyan tanórák, amikor a tanórának az a címe, hogy összefoglalás. Én bevallom nektek, én azt nagyon szerettem, mert akkor tudtam, hogy nem tanulunk újat, és nem kell már megint kapizsgálni, hogy vajon hogy is, hogy van ez. Ma ilyen összefoglalás lesz a gyermekisten tiszteleten, az elmúlt nyári gyermekisten tiszteletek apostolok cselekedeteiből vett ige szakaszainak, Péter apostolnak és Pál apostolnak a cselekedeteiről. Egy ilyen összefoglalás, hol egyikőtök volt, hol másikoltok, hol többen, hol kevesebben. No, lássuk, rakjátok össze, mi minden történt, amit ott leír a Szentírás, gazdagodjatok belőle együtt, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan vagytok, igazán. Áldott szép gyermek Isten tiszteletet kívánunk nektek, indulhattok, mi pedig a 119. Zsoltárnak énekeljük az első versét.
Oh, 24. fejezetéből olvasom 8. és 9. verseket. 18 éves volt Jojákin, amikor uralkodni kezdett, és 3 hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Nehusták volt, Elnátán leánya Jeruzsálemből. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, egészen úgy, ahogyan apja tette. Amen. Gyakori kérdés, akár egy ruhapróbánál, egy cipőpróbánál, na, hogy áll, hogy tetszik, hogy látod? És akkor mondjuk, hogy hát így látom, úgy látom, amúgy látom, milyennek látom, tetszik, nem tetszik, jól áll, nem jól áll, valahogy. Ha most végig olvastuk a Királyok első, és még inkább a második könyvét, sorban ezt látjuk, Isten minden király életét, munkáját értékeli, mondhatom, mérlegeli. Méghozzá ezzel, hogy ezt a szöveget olvastuk újra és újra, szinte refrénként is kérdődve, azt tette amit, és akkor jónak lát az Úr, vagy rossznak lát az Úr. A Szentíró, amikor a Királyok könyvét állítja össze, folyamatosan Isten igéje, Isten igazsága alapján, illetőleg Istennek a király életéről, vagy az ország életéről való döntései alapján, folyamatosan újra és újra megteszi minden király életében ezt a mérlegelést, hogy kimondja, azt tette, amit jónak lát, vagy rossznak lát az Úr. Akik végül olvastuk most a Királyoknak a 2 könyvét, ott tartunk Izrael történetében és a Királyok könyvének a történeti sorában, hogy gyakorlatilag Judea országa, az megmaradt zsidó állam, a végnapjait éli. Ez a király mindösszesen 3 hónapot uralkodott már, amikor eljön Babilónia serege, és megadja magát a lákövetkező, még 11 évig uralkodik, mint egy ilyen árnyék király, vagy kihelyezett, megbízott király. Az utolsó király előtt, akiről olvastunk az előző 2 fejezetben, akiről azt mondta az ige, hogy azt tette, amit jónak lát az Úr, az volt Jósiás. Ő az, aki tatarozni kezdte a templom tatarozás közben, megtalálták a törvénykönyvét, ahhoz színű a 10 parancsolat és a hozzátartozó magyarázatok lehettek ezek. Azt mondta, akkor törjük össze a bálványokat, tegyük helyre az Isten tiszteletet, Jósiás egy nagy reformot, egy helyreállítást vezet be, ünnepeljük meg újra a Páskát, de igazából ő maga tért meg, és még nyilván sokan mások is, de nem mindenki, és Jósiás halálát követően az ország visszazuhan a bálványimádás folyamatában, ahol hát persze van Isten, hogy hiszünk is benne, de van még sok minden más is, akit imádunk és tisztelünk mellette, helyette, meg éppen ellene is. A király, aki király lett, 3 hónapig uralkodik, Babilónia hadserege, az akkori ügyeletes világbirodalom hadserege megérkezik, és megadja magát, elviszik az országot, bizonyos mértékig kifosztják, és nagyjából egy körül 15 ezer főnyi vezetőembert, nemesembert, mesterembert deportál. Kineveznek egy új királyt, ki legyen a következő, ezt a Károlyban Sedékiásnak olvassuk az új fordításban Cipkiának. Ő 10-11 évig úgymond uralkodik, de akkor föllázat Nebukadnezár ellen, azt hívja, hogy majd Egyiptom segítségével le tudjuk rázni magunkról az igát. Természetesen nem sikerült, egy világbirodalommal szemben képtelenség lett volna, hogy győzzenek. Így hát eljön újra Babilónia királya, erről olvasom majd a fejezetben, és gyakorlatilag megostromolja a várost, elfoglalja, kifosztja, felégeti, mondhatni, elpusztítja, és a lakosság még használható részét mind elviszi, deportálja Babilóniába, és ott telepíti le őket. Érdekes módon az első és a második Babilónia pszichológiai támadás között van egy különleges gondolkodás, azt mondják. Ez itt Isten városa. Ez itt Isten templom. Ide nem fogja betenni az ellenség a lábát, mert ezt Isten megvédi. Az első deportálásnál nem foglalják el az országot, nem foglalják el a várost, nem pusztítják el, csak elviszik azt a nagyjából 15 ezernyi embert, köztük azt az Ezékielt, akit profétává hív el majd Babilóniában az Isten, és a profétai könyvet írja ő, amit majd jövő héten kezdünk olvasni a Szentírásban. A második támadásnál és ostromnál viszont gyakorlatilag teljesen elpusztítják az országot mindenestől. De az alatt nagyjából 10 év alatt, mi ami a kettő között van, van egy hamis biztonság. Ez nem történhet meg velünk. Hálljunk az Isten. Hogy mi hiszünk benne, vagy nem igazán, hogy úgy teszünk-e, ahogy ő ezt megparancsolta nekünk, vagy sem, az most egy másik kérdés, mert most hát egy olyan világban, hogy annyi minden más Isten is van, akit imádni kell, meg lehet, meg hát ha bejön, de Isten nem fogja megengedni, hogy azért templomát majd a pogányok tagossák. Megengedte. És ott a döbbenet, és jön az a kérdés, hányszor hallja, amikor azt kérdezi valaki, hogy engedhette meg Isten, hogy ez vagy az történjen velem, vagy velünk? Hogy engedhette meg Isten? És ahelyett, hogy az ember tükörbe nézne, hogy engedhettem meg magamnak, hogy olyat tegyek, amit rossznak lát az Úr? Azt kérdezem, hogy engedhette meg Isten? Hogy engem az én rosszasságomért teszem, azt megbüntet. Hát erről nem volt szó, de vagy nem volt szó. Csak én nem számoltam bele. Micsoda különbség? Királyok könyve írója egyértelműen leírja. Babilónia serege nem magától jött. Egyszer csak eszébe hát fogja ők elég, de hát itt van a szomszédban. Isten büntetése. Ha hozzáolvassuk Jeremiás próféta könyvét, 37-89. Fejezeteket, ennek az időszaknak a korában beszél Jeremiás, pontosan erről beszél. Sőt, kimegy az utcára Jeremiás, csinál magának előtte egy jármat, fölteszi a vállára, és elindul úgy az utcán Jeruzsálemben, hogy egy jármat, ugye amivel a, meg most mondjam, a traktorral szántunk, de amit használtak, amikor az állatokkal dolgoztattuk a lóban, fölteszi magának a jármat, és azt mondja, hogy na így fog majd Babilonia eljön, és ilyen jármat tesz a virág. Foglasszában ilyen nem lehet. Ne rontj itt a légkör meg a hangulatot, mert ezt Isten úgy sem engedi meg. De bizony, és megengedte. Az a kérdés, hogy mit teszek, hogyan élek, viselkedek, gondolkodok, milyen az életvétele. Ha arra Isten ránéz, mit mondhat? Azt jónak láthatja, vagy rossznak láthatja. Hogyan lát bennünket az Úr? Hogyan lát bennünket, mint tulajdon népét? Isten kiválasztotta annak egy Ábrahámot, hogy rajta keresztül egy népet adjon, amelyben Krisztus megszületett. Ez az ő népe van. Isten kiválasztott bennünket, immár Krisztusban, hogy az ő népe legyen. Akik hordozunk magunkban az ő jelét, és jel vagyunk ebben a világban, mint Isten gyermekei. Vajon jobbak vagyunk azoknál? Nem vagyunk jobbak? Vajon hogyan lát bennünket az Úr? Mi is védkezünk, mi is megfeledkezünk, nem ritkán Istenből és az igazságáról. Ahogyan a zsidó nép is sokszor vétkezett és lázadt fel Isten ellen, és hagyta el azokat, és Isten küldte a prófétáit, hogy hívogassa őket megtérésre, csak nem voltak hajlandók. Miért így már Jézus küldte? Aki meghalt értünk a kereszten, és föltámadott. És mi azért vagyunk ma is itt, Isten tisztelete. Mert Istennek a Krisztusban való elhívását, vagy meghívását, bűnbocsánatra és örök életre elfogadtuk. És azért vagyunk mi az Isten népe. Mert mi hordozzuk magunkon az Istenhez tartozási jelét. És mi élünk, vagy mi igyekszünk úgy élni, hogy valóban Istennek, mint egy jelen legyünk ebben a világban. Élünk ma egy nagyon-nagyon megkeveredett világban, és nagyon-nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy egész más világot élünk, mint a Biblia korában. Minden megváltozott. Igen. De ha csak megnézzük ezt a célszakaszt, ha elolvassuk, ahol játszódik ebben a korban, ez a sűrű királyváltás és országvonalás. Ott is azt lehet mondani, hát a sínai-heli szövetségkötéshez képest, a páska ünnephez képest, egy csomó-csomó győzelemhez képest, egy templom szenteléshez képest, minden megváltozott. Ahhoz képest, hogy Isten népe azt látta újra és újra, hogy az Isten az Úr és nincs más. Mikor már itt mindent imádtak, amit csak eszükbe jutott, lám minden megváltozott. Ma is így vagyunk. Hivatkozhatunk erre, hogy minden megváltozott. Hát persze, minden megváltozott. Még hittanórán rám is szólt egyébnek, amikor szóba került, emberi kapcsolatokról beszélgettünk, hogy a családban férj és feleség, a házaspár férfi és nő, hát az már nem úgy van, az régen volt. Minden megváltozott. És ugye nyugaton, ahol sorba zárják be a templomokat, bontják le, vagy lesznek belőle mecsetek, vagy élelmiszer volt, vagy edzőterem, nem értik, hogy mi még miért ragaszkodunk itt a templomainkhoz, és miért ragaszkodunk itt. Ma már idejét múltnak tűnt, szokásokhoz, hagyományokhoz, és valamifajta viselkedési normánkhoz, mikor már ez túlhaladott. Mi változott? Egyfelől semmi. Isten rendje, Isten törvénye, ma is ugyanaz a rend és törvény. Sőt, Isten igéje ma is ugyanaz az értető, vigasztaló, bátorító, megelevenítő ige. És az ember ugyanaz a törékeny, ugyanaz a bűnre hajlamos, mint a bűnösök óta mindig. Ha valami változott, az az Istentől való elfordultság, eltérés legitimitása, vagyis annak a jóváhagyása, megengedettsége. Hogy már nem az a furcsa, ha valaki nem az Isten rendje szerint él, hanem. Még teológusok voltunk, amikor az első kárpátaljai fiatalok jöhettek Budapestre a teológiára, hogy lelkésznek tanuljanak. Ugye Kárpátalján, miután a Szovjetunióhoz lett csatolva, onnan kezdte, 70 éven keresztül nem volt lelkészképzés, mert az betiltotta a Szovjet. Végre, valamikor 86-7 körül két kárpátaljai fiatal előhetett Magyarországra, hogy református lelkésznek tanuljon a teológiát. És kérdeztük, hogy értek, hogy vagytok, mert ugye mi azt tanultuk, amit történet elmondtam, hogy vezet a Szovjetunió. Hát persze egész más mondtam. És hogy megy a gyülekezet? És azt mondja, hogy nálunk vasárnap tömve van a templom délelőtt. Mert mindenki elmegy. És délután, amikor indulnak újra, úgymond a délutáni vagy esti Isten tiszteletre, akik nem akarnak elmenni, azok mielőtt elindulnának az utcából az emberek a templomba, azok a utca előtti, a kapu előtti padról betakarodnak, mert ők szégyelik, hogy ők nem mennek már délután el. És azt a szégyent, hogy lássák, hogy én kindülök a padon és nem megyek templomba, azt már nem vállal. Nem tudom ma, hogy van, de nézne, megváltozott. És amikor azt énekelte a dal, hogy ne jöjjön be már az, amit kérek, na az is rég volt, már azon is rég, messze túl vagyunk. A kérdés hát számunkra. Mi az, amit, ahogy teszünk, amit jónak, vagy rossznak lát az Úr? És hiszem, hogy azért vagyunk itt, mert azt akarjuk tenni, azt akarjuk élni, amit ő jónak lát. És ha eltérhetnénk is, azért jövünk hozzá újra, és újra bűnbánattal, és oda szállással, mert őt akarjuk követni. Mert az ő néve akarunk maradni. Mert boldogok vagyunk, hogy az övéi vagyunk. De így hatalmas felelősségünk is van. Az a felelősségünk, hogy ebben a nagyon összekeveredett világban nekünk kell jellé lenni. És nem az a kérdés, mit mondunk a világ, hanem mit mondunk Isten maga. Nem az a kérdés, hogy a világ megért, elfogad, tetszik el, nem tetszik el, hanem hogy Isten, ahogyan lát bennünket, arra azt mondja, hogy jó vagy rossz. Nagyon szomorú az Isten, amikor azt mondták az egyszerű földművelő emberek, még szolgáltam a kezdetén, az egyházat, gyülekezetet elhagyott gyermekeikre, hogy hát most ilyen világban el kell fogadni. Fájt, mert éreztem, hogy tele van lemondással, keserűséggel, sőt tehetetlenséggel. Ilyen világban nem kell elfogadni. Vagyis dönthetek, hogy vállalom azt a kockázatot, hogy a világ nem ért meg. De vállalom azt az örömt és dicsőséget, hogy Isten azt mondhatja az életemre, hogy azt tettem, amit ő annak lát. És lehetek ennek bizonságtevője, nem feltétlenül harsogva, de ez egyáltalán az, ahogy viselkedek, ahogy beszélek, ahogy cselekszem, ahogy látják az életvitelem, ahogy látják a viselkedésem egy konfliktus helyzetben, egy veszélyhelyzetben, egy döntés helyzetben, ahogy látnak élni. Isten várja a mi bizonságtételünket, várja ebben a mi hitvallástételünket. És ma magunkkal vihetjük, és merjük ezt magunkkal vinni. Hogyha tudják róla, hogy én az Úré vagyok, akkor úgy is néznek rám, hogy vajon úgy élek, viselkedek, beszélgetek, az jön le róla, hogy az Úré vagyok. Még akkor is, ha ilyen megbotránkoznak abban, hogy de mi az, hogy te vasárnap nem állsz neki ennek vagy annak? Mert az nekem nyugalom, mert az nekem mindennap. De mi az, hogy te éppen úgy, hát ma már mindenki? Nem? Én? Nem. Van egy jó szlogen, minden évben halljuk, jónak lenni jó. Hát és ez igaz is. De nagyon kevés, ha évi egy akciós alkalomról szól, hogy akkor most jókorjunk és jót teszünk egyszer, mondjuk havonta egyszer, vagy nem tudom milyen időként egyszer akciós felindulással. Sokkal inkább keresztül jön egy életformára, és a jóság helyett hűséges egyetemességre. Hogy Isten mondhassa ki ezt, hogy jól vagyok, jól is hűszolgál. Urunk, ma erre hív, ebben erősít meg bennünket. A mi életünket is mérlegre fogja tenni azon napon, és már itt és most eldől, és eldölt, hogy mit mondhat, hogy mérlek. Hallgatja, jól van, jó is visszolgálja. Amen. A 298. dicséret első versével válaszoljuk, mert Krisztus népe nagyhíja, mint egy örömekjei. A 285-es a tévedésből került ki. 298-as számú dicséret első verse. Köszönjük, amikor te igéddel tanítasz, vezetsz, áldasz minket. És köszönjük, mikor készek vagyunk engedelmet csak lenni, hogy az a te győzelmed lehessen a mi életünkben, és mindjárt javára. Köszönjük. Te tudod az, ami van, hogy sokféle tervünk van, amelyek roskasztanak, fárasztanak, néha tőled is távolítanak. Így könnyű rajtunk gyászban. Végasztalt azokat, akiknek gyászol a szívén. Könyörjünk azokért, akik betegek, gyógyítsd őket. Te tudod, hogy közel, stábban, otthon vagy kórházban vannak betegek. Áld meg azokat, akiknek magunkra kellett kelnünk, vigyázzájuk az úton is. Add meg nekik valahol a lelki csöndesség idejét alkalmát. Te tudod azokat, akik terek alatt hocskatoznak. Akik valami fajta utat keresnek, döntést választanak, választ várnak, segítsd meg őket is. Állj meg így mindnyájunkat, egész gyülekezetünket, népünket, nemzetünket. Kérünk, hadd érezzük, te ezt szintelen velünk vagy. És mi bár hadd tudjunk mindig úgy hűséges, engedelmes gyermekei lenni, hogy azt tegyük, amit te volna látsz. Köszönjük, hogy meg. Egy perci csendben még egy kis orgonaszót hallunk, ami a szívünkben van, mondjuk el ezt az imádságot csendessége Istennek. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a hirdetést.
Hirdetem elsőképpen az adakozást Isten igéjével, példabeszédek könyvében olvassuk, az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Alkalmainkat hirdetem vasárnap délelőtt 10 órakor Isten tisztelet és gyermekisten tisztelet, ahogyan a ma is. Október 3-án 3 órakor a beiktatás, amelyre készülünk lelkesen. Összeírtunk néhány dolgot, majd amiben segítséget kérünk, mindennek lesz felelőse, az udvarrendezés, sátorok állítása, süteménysütés, amelyre ott a cintériumban lehet iratkozni, ha valaki úgy érzi, hogy biztosabban hogy tud jönni sütni. A kínálás, az emberek érkezők, vendégek terelése, a végén a bontás, elpakolás, takarítás, sokféle ilyen feladat. Köszönjük szépen, akik már ebben jelentkeztek, hogy színesen részt vesznek. Köszönjük, akik anyagilag is támogatják ezt a programot, beiktatásunk istentiszteleti alkalmát. Örömmel mondom, megkezdtük a tanévet. Az elsőség tanítója itt volt a templomban, 61 első osztályos gyermek van a két első osztályban, két hatalmas nagy osztály. Örülünk is neki, édes gond is. Hordozzuk bátran imádságban az elsős pedagógusot, különösen, de az összes többieket. A második és nyolcadik osztálynak az iskola udvarban volt a tanítója. Mondhatni, akkor fejeztük, amikor elkezdett csöpörögni az eső, vagy fordítva, amikor elkezdett csöpörögni az eső, gyorsan befejeztük a tanítót, de valahogy így történt, de elkezdtük igével, imádsággal, áhítattal az iskolát. Működik az óvoda és a bölcsőde és a bölcsőde teltházzal, intézményünket hordozhatjuk imádságban. Hadd mondjak néhány gondolatot, hogy mi mindenért imádkozhatunk. Talán az első, hogy a járvány miatt ne kelljen idén megint bezárni és online-ra átállni. A második, tavaly jó néhány baleset történt az iskolában, hogy ne legyen baleset lehetőleg, vagy a legkevesebb. Aztán hadd mondjak ilyet, hogy tudjanak a tanárok jókedvel tanítani, és a diákok jókedvel tanulni. Elvileg ez magától értetődő, de nem az. Hordozhatjuk ezt imádságban feltétlenül. És azt is, hogy javulhassanak az oktatásnak a feltételei, akár az anyagi feltételek, ahogyan a pedagógusainkat és a többi dolgozóinkat tudjuk fizetni, akár az épület bővítés lehetősége, vagy hozzáteszem jó szívvel, akár a minket körülvevő társadalmi hangulat, amely az oktatás és az oktatásban résztvevők irányában van. Hordozhatjuk ezeket, imádságban fontos dolgok ezek. Aztán indítjuk lassanként az őszi Biblióra sorozatunkat. A Biblióra sorozatnak a címe ez lesz, hogy Üdvösségünk útja. 9 alkalom, ahol a teremtésnél kezdünk, és a mennyek országának valóságáig érkezünk meg a sorozatban. Idén is lesz hozzá munkafüzet. Csütörtök esténként lesz a 6 órai kezdettel az alkalom, és nem most csütörtök, hanem majd még egy hét múlva fogunk kezdeni. Kint van egy lap, ahol lehet iratkozni. De azért kérjük az iratkozást, mert olyan mennyiségben készítjük el a munkafüzetet hozzá, hogy ahányan jelentkezünk. Itt fogjuk tartani a gyülekezeti termünkben, ahogyan szoktuk, merem mondani, hogy sok-sok aktuális téma lesz benne, ami a hitünk útját, hitbeli növekedésünk útját mindenképpen vezeti, segíti, támogatja. Szeptember 16-án csütörtökön kezdünk, várunk rá mindenkit szeretettel. Mai Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 195-ös számú dicséretet énekeljük, annak mind a 3. Semmi baj. Jó, 195-ös dicséret, annak mind a 3 versét. Az első vers így kezdődik, áldjuk Istent végével, isteni tiszteletünk.